Szerda délután van, készül a címlap, órák kérdése és megy az újság Pozsonyba a nyomdába.
Általában interjú kerül a címlapra, de a 36 oldalon sok minden elfér.
Például riportok, mi tényleg oda megyünk, ahol az események történnek.
És publicisztikák, nem félünk a vitáktól és a bátor kijelentésektől.
A hang.hu oldalon közben folyamatosan és gyorsan reagálunk az eseményekre.
De több lábon kell állni, és a könyvkiadás már most egy sikertörténet.
Legtöbb emberhez a műsorainkon keresztül jutunk el. Havi nézettségünk már átlépte az 1 milliót.
Most épp a friss kultúrtáj készül, de összességében már heti 6 adással jelentkezünk.
Köszönjük, hogy támogat minket és teszi alapot.
Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, rögtön két ajánlat, vagy ajánló. Október 31-én kötött fogás extra lesz a szokásos helyszínen, a Hadszín tér teátrumban. Mi van? Mi van?
Semmi.
Hát, nem lett a szinonímom.
Igen, de mi nagyon jól mondtam. Ez egy keddi nap, mert másnap minden szentek van, ugye? És tehát tulajdonképpen már félig meddig munkaszüneti nap lesz, tehát még egyszer október 31 kedd, Hadszín tér teátrum, Csintalan Konok, Dévényi, Puzsér, Pörzse, ez az ötös lesz. Most pedig egy másik ötös, de majdnem nagy az átfedés, Csintalan Sándor.
Jó napot, magyarok!
Rejkert János.
Hogy Isten!
Konok Péter.
Jó segítségünk.
Dévényi István.
Üdvözletem. Mondjuk ettől az ötöstől szerintem most lefagyott a nézőközönség.
Melyik?
Ja, tényleg.
Kezdjük a népszámlálással, már a janóra is néztem, de még mielőtt belemegyünk a részletekbe, hogy próbálj meg, Janikám, nem mind a 100 részletre kitérni, hanem ami a mindenki, ami a legfontosabb neki. Tehát mielőtt ezt elkezdjük, akkor itt van egy kiadványunk, mármint a Magyar Hangnak egy új kiadványa, az a címe, hogy Nernia, krónikái, és hát érdekes dolgok vannak benne. Le van fóliázva, mert a NER-re veszélyes tartalma.
Igen. Én már megnéztem a lefóliázatlan verziót, és akkor úgy ilyen kis rövid történetek vannak a NER hétköznapjaiból, és neked döntési lehetőséged van mindegyik végén, hogy ezt csinálod, hallgatsz Rogán Antalra, vagy nem hallgatsz Rogán Antalra, és ennek megfelelően mész
tovább. Folytathatod a történetet.
Basszus, 3 lépésből eljutottam oda, hogy vége.
Már mindent.
Hát, hogy ez azt mondta a Lukács Csaba kiadó igazat, ez világrekord. Felnyitottam valahol, beleolvastam, ezt csinálnám, oda mentem, én ezt csinálnám, itt vége.
Rak vissza a fóliát.
Hogy elgondolkodtam, hogy ez most jó vagy rossz jel.
Jó, szóval térjünk vissza a népszámlálásra. Annyira jellemző az MT-re, hogy ülök a kocsimba, hallgatom a híreket, és beolvassa a hírolvasó, hogy milyen drasztikusan nőtt a magyarok digitális, hogy mondják ezt, érzékenysége, vagy digitális műveltsége. És akkor még nem értettem, hogy tulajdonképpen miért annyira fontos, hogy egy hírek alatt beolvassák, és aztán kiderült, hogy ez része ennek az egész népszámlálási adatellemzésnek, és amikor utólag elolvastam az összeset, gyakorlatilag az egyetlen jó hír ez volt benne. Majdhogy nem az egyetlen jó hír ez volt benne, de minden esetben szerintem marginális a súlyos esetekhez képest. Janó.
Hát akkor, ha megengedik, azzal kezdem, hogy szolgálati közleménynek is tekintető, a jövő héten készíteni fogunk a szerkesztőségben a népszámlálásról egy önálló anyagot. Személy szerint én elég régóta foglalkozom ezzel a dologgal, egész konkrétan 9 éve, és már 2 éve várom, hogy ez megjöjjön, úgyhogy nagyon örülök, hogy megjön, ezért nem is fogok most belemenni a részletekbe.
Akkor.
Hiszen ez egy irdatlan adattömeg, és ennek hetek kellenek ahhoz, hogy az ember tényleg jól feldolgozza. Annyit szeretnék most elmondani, rövid leszek. Az egyik, hogy hónapok óta megvan a statisztikai hivatalnál már ez az összegzés, de mivel a Magyar Statisztikai Szolgálat körülbelül olyan állapotban van, mint a Rákosi rendszer alatt, olyan szigorú és kőkemény kormányzati terror gyakorolnak fölötte, hogy nem tudtak előjönni vele. Most is csak ugye, tehát látható, hogy azért most tartották meg ezt a sajtótájékoztatót, ami már így is töpetes késésben van, mert meg kellett várni, hogy a miniszterelnök úr megtartsa az ország értékelő beszédét az a parlamentben, ugye ami azzal kezdte, hogy jelentem az országgyűlésnek, hogy milyen szuper világbajnokságot tartottunk, hát azt mégse jelentette az országgyűlésnek, hogy 333 ezerrel kevesebben lettünk, mióta én kormányzok. Tehát ugye nem jöhetett ki a stathivatal előbb ezekkel az adatokkal, amúgy pedig az összes adat összképben tragikus, és most előre csak annyit hadd mondjak, hogy például egy nekem fontos szám, ugye a római katolikusok és általában a hívők számának a csökkenése. Itt felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy az adatgyűjtéskor összelapátoltak egy csomó katolikust, meg keresztényt, a római katolikus alá az örményeket, a szíreket, a koptokat, meg a többit, vagy 8 ilyen kis egyházat, azokat is betették a római katolikusba, így ez például egy ezért is maszatos adat. A nemzetiség.
Miért adó, hány kopt él Magyarországon?
Figyelj, akkor tisztázunk valamit, gyerekek. Tehát a statisztikai hivatalt azért találták ki, hogy adatokkal dolgozzon, nem azért, hogy adatokat összemoszatoljon.
Ja,
tehát ez nem hivatalos, de kevesebb vannak, akkor keveset kell megszámolni, nem lesz semmi baj tőle, hamarabb végeznek. Tehát ez egy olyan, nem egy akkora probléma.
Nem meri senki
jelent. Jó, csak arra
hagyom, hogy a nemzetiségi kérdésnél. Ugye mindenki a roma vagy cigány etnikum lélekszámát várta, ugye megdöbbentő adatot tettek közzé, 209.910 valami ilyesmi, tehát 210.000 innen-onnan, ami azért volt megdöbbentő, ugye ezt ők is hangsúlyozták, hogy a 11 évvel ezelőtti, a 2011-es népszámlásnál még 320-valahány ezeren vallották magukat romának, így most szeretném felhívni mindjárt figyelmét, hogyha véletlenül eltették az eredeti kérdéssort, amire akkor válaszoltak, két nemzetiséget lehetett feltüntetni, egy elsőt és egy másodikat. A második nemzetiségre adott válaszok eltűntek. Tehát nincs benne az egész kimutatás, hogy második nemzetiségként mit válaszoltak a magyar állampolgárok. Az elpárolgott. Az a sor teljesen elpárolgott, és nagyon könnyen el tudom képzelni, nyilván nem egyedül vagyok ennél az asztalon, meg otthon sem, hogy egy csomó honfitársunk azt mondta, hogy hát én magyar vagyok, de cigány is. És beírta elsőnek a magyart, másodiknak a cigányt, vagy vice versa, elsőnek a cigány, másodiknak a magyar. És így ez a szám például nyilvánvalóan teljesen értelmezhetetlen, amit kapcsolatban még annyit tudnék elmondani mindnyájunknak.
Mere, bocsánat, csak hogy értsen, tehát akkor most ez a 200 valahány,
ez nem jelent semmit.
Csak a sima, aki csak azt jelölte be, hogy ő csak cigány.
Minden bizonnyal azt jelölte, nem. Első azt jelent, hogy az első kérdésre igent válaszol, de nem tudjuk, hogy mi történt a második kérdésre. Hogy válaszolta valaki más másodiknak olyat, hogy cigány, vagy nem tudjuk, nyilván össze van számolva. És nyilvánvalóan egy nagyon fontos adat. És nem kötik az orrunkra, mert a kormány szerint ez valószínűleg kínos lenne.
De akkor legalább csalnának hihetően, nem?
Azért már azt remélünk, hogy az emberek elfelejtették, és három napjúval
mindenki. 10 év alatt mindenki. Mennyivel is csökkent? 100 000-rel csökkent a romáknak a száma?
Hát 115 000-rel mondjuk, de ez egy vicc. Igen. Annyit hadd mondjak, hogy azért sem lehet komolyan venni például ezt az adatot, mert a Központi Statisztikai Hivatal, Népességtudományi Kutatóintézete idén januárban kiadott a Demográfia című szakmai folyóiratuknak egy tematikus külön számát a romákról. És abban az áll, csak jól fogjátok meg az asztalt, hogy a 2011-ben 551 000 roma volt Magyarországon, ha most felütöd a izét, akkor ők 315 000-ről tudnak, ez ugyanaz az intézmény, kérem.
Jézus.
Hát milyen számolás folyik itt? Semmit nem lehet komolyan venni, amit ezek a cigányságról mondanak. Ezt akartam elmondani, ez már most nyilvánvaló, de ezzel nem érhetjük be, mert, és háromszor aláhúzom, hogy semmi baj nincsen a magyar statisztikusokkal. A magyar kormányzattal van a baj, amelyik rányomja az akaratát arra a statisztikai szolgálatra, amelyiknek a működése a magyar nemzet szempontjából semmihez sem foghatóan fontos. Ez egy nagyon szomorú történet, és én innen is a legmélyebb együttérzésemet szeretném kifejezni a statisztikai hivatal összes dolgozójával, mert ők nem tehetnek arról, hogy a magyar népet a nevük mértékben hülyíti a kormány.
Tehát a statisztikát a kormány erre használja, az világos volt, hogy a népszavazást is lesz egy adattömegük, és azt majd interpretálni fogják. Ez nem annyira a statisztikai hivatal feladata, nem is ők csinálják. Ezt valóban egyébként. Én kitérnék arra, amit az MTI-ről mondtál, mert ez nagyon vicces. Valójában azért egy izgalmas adat a digitális hozzáférés, a digitális műveltség, csak hát könyörgöm, 11 néhány éve volt az utolsó közvéleménykutatás. Hát nagyon meglepő lenne, hogyha mondjuk ennyi idő alatt ez nem fejlődött volna. Hát finoman szólva érdekes történet lenne. Egyébként meg nem nagyon tudunk mit kezdeni, úgysem fogjuk ilyen értelemben, lehet, hogy te majd ilyen szaklapokban elolvasod ezeket az adattömegeket, hogy mik lettek az eredmények, de valójában ez tényleg csak úgy fogjuk megtudni, hogy mit hozott a népszámlálás, hogy mit mond erről nekünk a kormányzat, mit mond erről nekünk a sajtó. Tehát oké, most egyre több embernek van mobiltelefonja, a mobiltelefonok okosabbak, és többen tudnak már legalább a Windows beírni a számítógépen. Ha az 50-es évekkel mérjük össze, akkor ebben például irdatlan nagy fejlődés van, ráadásul így, mint a rádióellátásban is, mert akkor csak egy Kossuth rádió jött be a rádióban, most meg egy csomó Kossuth rádiót be lehet hozni. Szóval tényleg... a statisztika egy tudomány, több tudomány, fogalmazzunk úgy. A statisztika felhasználása az meg politika az esetek nagy részében. Mondanám, hogy művészet, de hát igen, van olyan művészet is, egy avantgard, hogy valaki rászalik egy kenyérre, főkenés oda kínálja a közönségnek. Na, ilyen értelemben művészet, inkább a politika.
Az a helyzet, hogy... Ezért én szívesen hallgatom majd még Jánosnak a mondókáit erről, meg hát várom akkor ezt a delendést nagy érdeklődéssel. Arnavidész meg hát az a helyzet, hogy aki rászokott arra, hogy hazudik, hát nem tudom elképzelni, az egészre így tekintek, mint egy brutális hatóság halmazra, és egyetértőleg veled nagyon szar lehet egy ilyen munkahelyen dolgozni. Szörnyű lehet. Ellenben csak sajnos muszáj mégiscsak azt mondani, hogy bizonyos dolgokra lehet, vagy vannak egyszerű dolgok, amire lehet igent mondani, meg lehet nemet.
Azért zárójelbe jegyezzünk meg, hogy hány ilyen tud egy statisztikus elhelyezkedni.
Nem tudom.
Hát azért ez egy szűk mesdje, tehát nem könnyű.
Az élet jellemzően nem könnyű. Jelentem alásan, egy ideje, tudomásul kellett venni, de küzdöttem én ezzel az érzettel. Ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy és ugye mikor is készült, most ezen gondolkodom, mert én is elmentem a gyerekkel.
Az adatfelvétel?
Az adatfelvétel.
22. október. Úgy van. Tavaly
most
október.
Azért elmondom, hogy ugye miután nyitva volt az a lehetőség, hogy egy konkrétumban én is belekapaszkodjak, hogy elment az ember ahhoz a személyhez, aki fölvette az adatokat.
Hát te nem töltötted ki, hanem elmentél?
Igen, de én szerintem ott a faluban voltunk néhányan ilyenek egyébként, de ha nem a faluban lettem volna, akkor is így vagy legfeljebb megyek el és részt sem veszek az egész cirkuszban. Tehát erre vonatkozó adatsort se veszem készpénznek, de miután az egészet nem veszem készpénznek, ebből a szempontból tök mellékes, tehát én csak ilyen anekdotikus elemeket tudok még hozzátenni. Meg hát erről, amit most mondtál, hogy a cigányok, meg a romák, meg az etnikum, meg a akármi, most nem fogom újra elmesélni, hogy mekkora élmény. Amúgy, ha az ember úgy az élet sürejében, hogy ilyen nagyképpen fogalmazok, hogy a drága magyar testvéreimmel az ember kommunikál, vagy testvéreivel, és amikor a cigányok cigányoznak, a magyarok románoznak, meg szerveznek, meg vicaverzak, meg székelyszartam magyart, egy ilyen konglomerátumban, ez az egész annyira abszurd. Ellenben azt a tragikus érzetet, amivel nem vagyok egyedül az elmúlt 101 néhány évben, azt hiszem, de nem akarom magam nagyokhoz hasonlítani, hogy hát ebből herder le, drága testvéreim, hát szóval ez így nem megy. Ez így nem megy, és ugye ez már hogy a herderi jóslat. És hát az a szörnyű ebben, hogy változtatásra alig látok esélyt. Szándékokat látok, küzdelmeket látok, egyéni hősöket látok, mint közösség. A magyar nyelv. Adi József Attila.
Én is így, ahogy elkezdtem nézni a adatokat, és a tantaromáknál voltam úgy vele. Addig is így fenntartásukkal, de hogy ha ez képtelenség, akkor viszont ha az képtelenség, akkor nagyjából az akkor összes adatsor megy a levesbe, mert most mit kezdünk vele. Azon gondolkodtam, hogy így is milyen szarok az adatok, nem? Tehát egy előregedő társadalom, egy fogyó társadalom.
Elmagányosodó.
Tehát nagyon sok olyan adat van, amit látunk magunk körül, már nem az adatokat, hanem az eredményét az életünknek, amilyen adatokban jelenik meg most itt, igen. Hogyha ezt az egészet így összemókolták, azt még így is ilyen szar, akkor mi lehet a valóság, nem?
Egyébként döbbenetes, nem?
Nek, hogy van
csak ehhez a izéhez, hogy nem csalódtam az érzeteimben. Tehát soha nem felejtem. Igen. Figyeljetek, komolyan, még egy ilyen anekdotikusabban van, amikor 1976-ban Csepelen, a kerületi kiszértekezleten, mikor mondtam valamit, és akkor Ribánszky elvtárs feladat, és mondtam, hogy Csilton elvtárs, te ezt honnan tudod? Hát mondom, nem tudom, itt érzem. Hát most ezt érzem.
Megnyilván olcsóbb lett volna, mint a számlálás.
Elfelejtett az, mit akartam mondani, mi?
Nem, hát hogy...
Hát szar lehet a valóság, hogyha hát, még kozmetikázva is így
néz ki. Meg, hogy tud, a statisztikusokra jutott eszembe, hogy van olyan, aki viszont tudja, vagy látja a teljes valóságot?
Szerintem a statisztikusok is látják a...
Nem
a fejükben van a probléma, hanem azzal, hogy mit lehet elmondani.
Na de ez olyan, mint amikor hír... Tehát ez konkrétan az, amit a újságíró hírhamisító.
Hát az újságíró...
Az részt a tevékenységben. Az egy dolog, amikor te nem, vagy a saját objektív szempontodból írod meg, vagy beleviszed a véleményedre, tehát vannak azért ennek szintjei, még elfogadható szintjei is vannak, de
ez a híradó hírhamisítás. Ez a híradó szintje.
De a hírhamisítás az végül is nem a statisztika szintjén van, az adatok, a nyers adatok megvannak valahol. De tehát, ahogy azt prezentálják.
És egyébként ilyen szempontból
az viszont már ilyen értelemben lehetne a statisztikai hivatalnak is egyébként. De ami azért nagyon úr is benne, amit így lehetett hallani, hogy például az egyházaknak még a kvázi nyilvánosságra hozatal előtt megadták az adatokat, hogy legyen idejük kitalálni a magyarázatot. Na most azért ez eléggé jellemző, tehát így azért ők is érzik, hogy itt szar van a palacsintában, hogyha ki kell találni azt, hogy akkor hogyan magyarázzuk ki ezt a történetet, hogy ugye az a hivatkozási alap, hogy Magyarország egy keresztény ország, ez már statisztikai értelemben sem működőképes, vagy ha igen, akkor ezt a kétharmadozást hagyjuk.
Igazából úgy van.
Hát kitalálták a magyarázati
különbözőt.
Egy valami viszont baromira látszik ebben az egészben, itt a trendek a fontosak, hogy egyre több ember, és mondjuk a 11-12 évvel ezelőttihez képest is nagy mennyiségű ember mondta azt, hogy ehhez semmi közötök. Tehát itt nem is az, aki beírta, hogy ő agnosztikus, vagy ugye az, hogy ateista, azt nem nagyon lehetett beírni, hanem én arról beszélek, akik azt mondták, hogy nem, ne haragudj, kedves állam, nem bízom benned annyira, hogy ilyen szenzitív adatokat, vagy ilyen belső adatokat, mint mondjuk a vallásom, az etnikumom, aminek vallom magam, vagy akár az egészségügyi helyzetem az orrotokra kössek.
Bocsánat. Az ukrajnai népszavazás kapcsán jutott eszembe, ugye tényleg most visszaidézve a 22-es részvételemet, azt ma a faluba csináltam, és még a családom egy része is eljött velem, szerintem azt hitték, hogy na mindegy. És ugye amikor Donbass meg egyebek voltak, és népszavazás volt, akkor ugye úgy volt népszavazás, hogy elballagott a szavazatszámláló, és azért ott volt a biztonság kedve egy orosz katona. És most, ahogy így ez felidéződik bennem, amikor, hogy viselkedett a hölgy, az, aki ugye úgy, mint kérdező biztos fellépett azzal az állampolgárral, vagy interakcióba lépett azzal az állampolgárral, aki bement hozzá, jó, hát neki velem nem lehetett egyszerű, hogy most mit csináljon. De hogy ezek az emberek például föl voltak készítve, és a falu jelentős része ott volt.
És hogy viselkedett, mond?
Hát moderátorként.
Moderátorként.
És ennek a fényében, mondjuk egy ilyen közösségben például, és ilyen közösségi háttérrel, tényleg nem, nagyon sok félreértés van egyébként az internet és ha úgy tetszik, a vidék kapcsolatával, összefüggésben, különösképpen az én generációmra, amelyik a legnagyobb generáció még egyelőre, amelyik él. Bizony egy moderátorral a háttérben most ezt így, és emlékszem ezekre a kérdésekre. És emlékszem a ráutaló magatartásra, pedig velem volt szembe. Most ezt ne értsék félre, meg ne értsétek félre.
Nem, ez...
Hogy...
Szóval rossz katonaként
is. Hát persze. Tartok tőle, hogy azért voltak olyanok, biztos csak egy-kettő, aki hát az inkább azt mondta, hogy na jó, akkor igen, már vagyunk, mit tudom én, a vallási hovatartozására nézve. De akár még más kérdések összefüggésben is. A moderátor hat. Erről a részt befejeztem. Elképesztő. Tényleg, ahogy most eszembe jutott.
Azért, Sándor, te tudsz annyiban kicsit kontrollálni, hogy minden falunak elérhetők az adatai, tehát hogyha kis türelemmel nekiülsz a stadthivatal népszámlálós honlapjának, és kibogarászod saját magadat belőle, megnézheted, hogy mit ír a faluról. Tehát ott van a falu, hogy is hívják, a 11-hez képest összehasonlítva a lélekszám, meg tudod nézni, szerintem még korfára lebontva is. Ha ezt akarod, nem tudom, hogy a vallás, erre nem emlékszem, a vallás szerintem nincs, de az is fenn van falvakként.
Nem tudom, Janó.
Jó, egyrészt. Csak mondom, hogy ezzel, tehát akkor, azért ez egy hatalmas adatkincs, tehát ezzel jól lehet majd dolgozni.
Hogy a kormány azért annyira nem ápol szoros kapcsolatot a valósággal, nem úgy se nem. Tehát, hogy most így belegondolok, hogy milyen, de szoktam még mindig ritkán nem megyek meg hírtévét nézni, hogy mennyire nincs köszönő viszonyban tényleg azzal a valósággal, amit megélünk, és nem én élem meg, mert én akkora izé vagyok, és ellenzék, és biztos sötétben látom még azt is, ami világos, hanem úgy tényleg így a hétköznapokon, nincs kapcsolat, és ez miért nem tűnik fel a népnek? Nem akar vele foglalkozni, nem akar vele szembesülni?
Ezzel azért én vitatkoznék, amit mondasz, hogy a kormány nem látja a valóságot. A kormány nagyon is tisztában a valósággal, nem használja ezt a valóságot,
de a kommunikáció. Mondom, hogy a nép, mert most például most már arról beszélnek, hogy hát köhög a magyar gazdaság, de már azért látjuk a jeleket, kezd egészségesé válni, és már évvégig meg fog gyógyulni, és minden rendben, és a hitelezést beindítása nagyon fontos, de már az is.
Tehát egy számjegyű infláció.
És akkor elmentem a földhivatalba ügyet intézni, és ez tulajdonilag, és hogy azt mondták, hogy az ügyvéd azt mondta, hogy 60 nap van ez körülbelül a átfutási idő, de ha gyorsítva kérem, akkor 30. Az is sok, de hát mindegy, kell csinálni. Elmentem a földhivatalba, fickó ugye, biztonsági őr mondja, hogy mit akarok hint, mondom, ad egy sorszámot, akkor addig leülök, mert meg se fordultam, azt mondja, ne üljön le, mert már hívják. Mi van? Jó, bemegyek, 15 ablak így körbe, de én nem is néztem körül. Leülök a nőnek, elkezdve a hölgy csinálni, mondja, hogy vagy mondom meg, hogy szeretném gyorsítva, azt mondja, ne. Mert azt mondja, hát egy hét az átfutási idő, azt nem lehet gyorsítani. De mondom, ne 60-nak rám néz, nézzem már körül. És körülnéztem, és a földhivatalba ültem itt én, meg itt egy idős néni, a másik sarokban, 13 ablak meg üres. És mondja az ügyi, mondom, de hogy mennyire földbe állt a lakás piac, azt mondja, hogy az ők még ilyet soha nem tapasztaltak. Azt mondja, hetek óta neki személyesen nem volt hitel ügyintézéssel kapcsolatos földhivatali munkája. Nem kellett széljegyre berakni valami jelzálogot, semmi az égvilágon. Két nap alatt ment, hát egyébként a papírra, annyira semmi. És hogy, de hogy a valóság meg ez, miközben meg arról beszélnek, hogy már beindult, és jó, és egészséges. És
családom árul egy lakást, teljesen átlagos zuglói.
Nem is nézik meg.
Fél éve egyetlen egy telefon nem volt.
Hát eddig, egy jó átcsökkentés.
Bár az meg volt, kétszer. És megok mindegy, csak a valósághoz.
Igen, csak annyit hadd mondjak, hogy annyiból én azt hittem, Péter is ezt fogja mondani, hogy én sem értek egyet Istvánnal. Annyiból igen, hogy a miniszterelnök nem vegyül a nép között, tehát gondoljátok meg, hogy nem megy olyan helyre, ahol bekészített emberek között van. Abban, hogy a Rogán tárca hatalmas elánnal méri folyamatosan a lakossági véleményt mindenről. De hát ők ilyen értelemben nagyon is napra készek, és...
De én nem mondtam ilyet, én azt mondtam, hogy a nép miért nem szembesül a valóság.
Hát a nép egy része miért nem szembesül.
Hát én úgy értettem, hogy Orbán Viktor.
De jó, hogy
kerüljön Orbán Viktor. Janó, beszélj Orbán Viktorról.
Akkor bocsánat, ebben egyetértek, de annyit azért engedjetek meg, hogy az nagyon megrendített engem, most láttam a Facebookon kaptam egy, mit tudom én, mit mondjuk üzenetet, hogy állítólag a Rogán tárca nagymintás közvéleménykutatásra elkezdtem érni, hogy mit szólnának az emberek a Huxithoz, tehát hogyha kilépnénk az Unióból. Ha ez igaz, akkor azért ez erősen alátámasztja azt a gondolatot, amit egyébként Szerető Szabolcs kollégánk nagyon jó megírt a friss Magyar Hangban, hogy a miniszterelnök a falig vagy a szakadékba vezeti az országot, tehát nem bír felhagyni a háborús tempóval, akár a Huxitig bezárólag, Sándor joggal mondhatja, vagy bólogathat, hogy ő már régóta mondja. De ez most tényleg...
Erre volt egy mérés, valamelyik közvéleménykutató mért egyet erre, nem olyan régen szerintem, és 67% ellenzi, ha jól emlékszem az adatra.
Tehát hát azért az... Azt, akkor ráfekszenek, és akkor okosan megoldják.
És akkor igen, egy
hogy
fél
alatt... Hogy elkezdte a nép szeretni az
mert ha azért igen, ki mondjuk, igen. Hogy a falvak népét kell jobban fűteni, igen, akkor másképp viselkednek, mint a mondjuk a megyek.
De addig úgyse lépnek, vagy léptetnek ki.
Ugye mondta
január mert akkor letopkatyával lépünk.
De valószínűleg arról szól a történet, hogy belátták, hogy nem jön meg.
Nem jön meg a pénz.
Tehát, ha jövőre vesztenek.
De ha nem jön meg a pénz, és úgy lépnek ki az ország, akkor az a maga az öngyilkosság.
De meg fog jönni a
pénz. Gulyás Gergelynek, most végig olvastam a kormányinfót, Gulyás Gergely, megint két órán keresztül, amiről beszéltem, hogy 80% arról szólt, hogy valami azért nincs, azért nem valósul meg, azért csak tervezzük, mert nincs itt az uniós pénz. A többi meg arról szólt, hogy majd lesz, majd esetleg, az már nagyon szeretnénk, ha itt lesz az uniós pénz.
Mondtál tehát, a Gulyás, mit mondott, amin itt röhögcsöltünk a üzébe?
Hát többet is mondott.
De volt valami nagyon jó.
Életében nem mondjuk.
Nem, valami akkora hazugság, hogy mi volt az Pista? Meg...
Nem tudom.
Nem tudom, utána
figyelj,
addig
annyit hagyd mondjak, már csak azért is a személyes megtámadtatásokán. Én nem azt mondom, hogy sosem mondtam, hogy az Orbán ki akarja vinni az országot az Unióból. Azt mondtam mindig, hogy ki fogja vinni. Nem akarja ő, hát ameddig most képzeljétek el, mit érne Putyinnak Orbán,
persze,
ha az unión kívül van. Mit érne addig, amíg van bármi, egy huncut peták. Csak ugye van egy kényszer. Egyrészt, amit oly hitelesen interpretáltatok, akárha ezen sok szempontból meghamisításra került, vagy kényszerült izér alapján is. Másrészt a folyamat, az, hogy ők azért tendenciában gondolkodnak, én nem értem, hogy miért ragad le egyébként az elemzői közeg is arra, hogy csak a pillanatot akarják uralni, egy túlót. Ennek az agitáción, ennek a propagandában még látnak tartalékokat, hogy hova vezet, ezt nem értik, mert vágya az élet a gondolkodásuk. Erről szoktunk beszélni, hogy figyeljtek, nem, ugye egyrészt az Unióban nem, kilépni ki lehet, de nem vágnak ki. Ellenben lehet kötni egy Európai Konfederációt, vagy nem tudom micsodát, és attól mi még uniós tagunk vagyunk, csak soha többet egy büdös fillért nem kapunk, egy csomó döntésben nem vehetünk részt, és a többi, és a többi. És ennek még vannak tartalékai, erre játszanak, ezért erősödik a retorika, de nem csak ennek vannak tartalékai, hát intézményi változásokat jelentenek be, ideológiai tartalékai is vannak. Erdő Péter ezért vándor el például Köcsére. Azon kívül, amikor azt mondják, hogy meg akarják csinálni a digitális állampolgárságot, szerintetek mit akarnak? Fosatni a népet. Azért még a félelemre lehet játszani.
Hát és sőt, most
na, jó, itt abba is hagyom, csak hát, hogy ugye ez egy folyamat. Egy folyamat, aminek minden lépését, de nem tudnak ők se számolni, hogy hova fog vezetni.
Ja, a svédek, mondja. Ha az előbb, bocsánat, teljesen ide nem illő, de nem, hát ahogy a viselkedés...
A Mentzer mondott valami orbitális baromságot.
Nem, azt mondta a Gulyás, akkor mondja a fejből, Pista.
Nem, mert az nagyon jó volt, az nagyon jó. Inkább keresem, addig beszélgessetek okosban.
Jó, hát a statisztikát zárjuk le annyival, hogy még mindig a Churchill-i mondás a klasszikus, ugye.
Ha igaz.
Ugye, már ezt sem mondta soha.
Igen, azt a statisztikát hiszem,
azt mondta Gulyás Gergely, hogy a svédek NATO csatlakozásáról, hogy ha törökök megszavazzák, akkor mi magyarok megszavazzuk-e. Azt mondja Gulyás Gergely, semmit ne zárjunk ki, de az a kérdés, hogy a svédeknek ez fontos-e, mert a magatartásukból nem biztos, hogy ez következik.
Azokról a svédekről beszél, akik évtizedeken keresztül nem óhajtottak belépni. Ugye egyébként ebben a tekintetben többször ki lettek oktatva, itt a nagyon okosok. Hát bocsika, hát ha az, hogy a svédek és a finnek,
ja.
Azzal a háttérrel, az a történelemmel úgy döntöttek, hogy ők úgy gondolják, hogy az ő személyes, ha lehet ilyen képzavarni, biztonságuk számára ez fontos. Hát egyébként csak a vak nem látja. Bocsánat, egy dolgot elmondhatok. Rövid lesz. Valószínűleg nem szándék nélkül. Ezen fostalicskák által ezerszel elátkozott Netflix. egy csomó dokumentumfilmet, és nem tudom mit fogok kiajánlani, mert ugye belenéztem a TV2-nek a zseniális moslék áradatába. Na mindegy, mert föltette a izét az első világháborús, meg a már, vagyis a csendes óceáni csatáról, meg az európai csatáról készült Elit alakulat című filmjeit a Spielbergnek és a Tom Hanksnek, amit persze én láttam én is régen, és hát a hideg futócsot a hátamon, eddig is tudtam, hogy vannak filmek és vannak könyvek, különösképpen, amiket érdemes újraolvasni. Irodalom, meg különösképpen művészet, meg nagdacú, hogy csak egy ingerlőt mondjak. Ahogy múlik az idő, hogy kerül elő állandóan, micsoda barbárság, amúgy igen, de micsoda barbárság volt ledobni Hiroshimára és Nagasakira az atombombát. A gyenge emléveknek nem, de a mi magyaroknak azért ajánlom, hogy például a csendes óceáni csata című részt nézzék meg. Nézzék meg.
Szakadjon a magyarok meg. Fogalmuk nincs, hogy
Orbán mi folytott. Viktor, ott, van.
Mi? Na. Nem csak az átlag embernek fogalma sincs, hogy mi folytott.
Na jó, de hát nyomják a rokkot, hát nézd meg. Egyébként még teljesen népelmű barátaimmal fogok lassan összeveszni.
Volt egy szürreális nap a héten a politikai közéletben, és nem csak Gerencsér Ferenc a kollégára gondolok, aki a Momentum képviselőként volt, olyan parádés felszólás a parlamentben, hogy tényleg egyetlen szabát sem lehetett érteni, majd utána még bekapcsolva hagyta a mikrofonját, és azt mondta, hogy ezt jól elbasztam.
Azért az önismeret ritka.
Igen.
Igen. A fejlődés elopfeltétele, nem?
Igen, hanem az is, hogy a 444 stábja, nyilvánvalóan már beszéltünk magunk között, fülest kapva, vagy tudták, hogy Orbán Viktor rendszeresen megjelenik Ferencvárosban egy civil helyen, és a miniszterelnököt készpénzt számolva az utcán megszólították.
Mint egy pénzváltó, úgy nézett ki.
Igen. És a virális az egészben számomra, hogy bármilyen miniszterelnök, nem csak a magyar, hol használ manapság készpénz?
Hát az,
mi az az életszituáció, ahol egy miniszterelnöknek
az utcán,
magának, az utcán elő kell vennie, nem tudom én mennyi készpénz. Na jó, folytassátok ti.
Hát 20 000-esek voltak ők kezében.
Nem tudom, nem az érdekel, hogy miért használ, meg milyen szituációban, hanem hogy mit. Mert én a hó végén, meg a boltba bemegyek állandóan, azt látom, hogy tőlem ellopják a pénzt. És most ott volt egy ilyen eléggé megbízhatatlan külsejű arcú ember, és ott van, látom a kezében ott a pénzem. Én azt szeretném tőle vissza.
Felismerted?
Igen, abszolút, ilyen volt az enyém is, bár abban a 20-asból ritkán látok, de még emlékszem.
Ilyen volt az enyém is.
Istenem, és ez a bamba buta tekintet, na jó, nagyon fontos, meg izé, de miután voltál szíves összekapcsolni a két dolgot, a parlamenti évadnyitó társadalmi üléssel, hát azért azt engedjétek meg nekem, hogy iszonyú nívótlan volt az egész kormány, miniszterelnöki oldalról, és ha úgy tetszik az ellenzék oldaláról is. De a jövő szempontjából persze baromi fontos nekem a miniszterelnök, eddigre már még itt egyáltalán, és persze mi lesz utána. Ellenben komolyan kérdezem az igen tisztelt ellenzéki hölgyeket és urakat, tényleg muszáj fenntartani azt a látszatot, hogy a magyar parlament plenáris ülésén politikai vita zajlik, és még ráadásul hülyét is csináltok magatokból? Szóval azért, na. És nem azt mondom, amit néhány évvel ezelőtt ezerszer mondom, hogy vissza kell adni a mandátumot, hanem szeretném a közvéleménnyel is tudatni, az összes elemzővel is, meg nem tudom kivel, mert ezt még mindig senki nem fogja föl, vagy nem akarja, hogy a parlamenti képviselő munkája az nem kötődik szorosan ahhoz a házhoz, és mondjuk ahhoz a plenáris üléshez, ahol Orbán Viktor elképesztő hazugságözönnel önti nyakon ezt a magyar társadalmat. Egyébként ez az ember még egy másodpercre visszatérve arra játszik, hogy most jönnek az akkumulátor ugye, beruházások, az az építőipart megint egy kicsit föl fogja dobni, vagy lehet, hogy kicsit jobban, tehát a GDP megugrik, és lesznek olyan beruházások, ami iszonyú drága hitel, stb. 2-3 évre meg van úszva a balhé. Tehát megint toltak egyet, egy sokkal mélyebb szakadék felé. Na most én nem láttam az ellenzéki megszólaló körül, vagy nem hallottam az ellenzéki megszólaló körül egyet se, akik szintén ne termelési értekezletként fogták volna föl ezt a sztorit, hanem valamiféle politikai kontextusban a nemzet az életünk kontextusában mesélt, vagy mondták volna el a magukét a magyar közvélemény számára. Könyörgöm, miért kell lesz? Tényleg ennyi kocka, itt volt a statisztikusoktól, ugye én voltam nagyképes bátor azt mondani, hogy vannak dolgok, igen és nem. Tessék kockázatot vállalni, ha jó, a nyilasokról nem beszélve, az összes többi ellenzéki képviselő asszisztált, ahogy egyébként és művelte azt, aminek az inverzék, vagy amit meg kellett volna csinálni, amit a Fidesz egyébként bátran megcsinált, és politikai haszna volt is aztán, de leginkább először, legelőször még az MSZP csinálta meg 94 előtt, hogy egyszer egy ilyen balhénál kibonult az egész frakció. Na mindegy, ez nem ugyanaz nem érhető össze, már is befejezem. Szóval ezt a látszat, aki ehhez a látszathoz asszisztál, hogy ez egy parlamentáris demokrácia, az nem ért semmit abból, ami ebben az országban van.
Ez a látszat maga a működés. Tehát egy csomót beszélünk arról, meg egy csomót foglalkozik mindenki azról, hogy mik hangzottak például ott el.
És hát erről beszélünk.
Az egészben semmi jelentősége annak, hogy ott mi hangzott el. Tök mindegy, hogy mit mondott a kormány, tök mindegy, hogy mit mondott az ellenzék. Ezek nem valódi párbeszéd, ez nem valódi beszéd, nem valódi információ. Ez egyszerűen csak a munkazaj, ami így a NER működését eltakarja. Tehát, mint amikor ugye fúrják az aszfaltot, az is recseg, és mégsem mondjuk, hogy a recsegés az alapvető.
Ilyen tévéstúdiónak tekintik ezt az egészet. Mm-hmm. És hogyha ott van Orbán, akkor még jobb, mert akkor ha Orbánnal össze lehet akaszkodni, az egyrészt a kormány média is valószínűleg majd hozza az ívet, és akkor sok helyen fog szerepelni az illető képviselőnek a neve. Másrészt meg majd megírja a Nyugati Fény, hogy hatalmas fülest osztott ki Orbán.
A faladja a másik
közé. Igen, belerre megett a parlament épülete, akkor átkapott Orbán. És akkor ezzel így két napig. És gondolkodtam, hogy kitől, mondjuk annyira nem figyelem már azért a parlamenti tevékenysége. De hogy még Ungár Péternek szoktak lenni ilyen hozzászólása, ilyen felszólása, ilyen ügyek ment. Tehát, hogy így valamivel így foglalkozik, és nem azzal foglalkozik, hogy kőkeményen be kell olvasni Stormán Viktornak.
De most sokan megtették el ezt ilyen szempontból, mert a ízése beszélt ebből a nézőpontból, ha ez egy parlamentáris demokrácia lett volna. Mondjuk itt azért megemlítem, bár úgyse érdekel senkit, hogy szóval ezen házszabály körülményei között, ami a magyar parlamentben van, ahol egyébként ha úgy tetszik, verbálisan, vagy az interakció szempontjából se lehet normális politikai vitákat, hanem esélytelen. Na de hát most mit mondjak arra, hogy ez az egész ellenzék, mindenfélét lehet mondani a hatházival kapcsolatban, de mondjuk a parlamenti képviselő munkájának egy jelentős részét ő elvégzi, ez az ellenzék meg asszisztál ahhoz, hogy neki még mindig nincsen megadva a mandátuma. Bizony. Mi van akkor, hölgyeim és uraim, hogyha nem kapják meg azokat a juttatásokat, én tudom, akkor állandóan nem adja akkor a biznisz, ez a képviselős, nehogy félrejétes legyen, de komolyan az ég a földre összeér. Bocsánat már, csak ezt végignézni. Ritkán nézem, de nagyon kíváncsi volt, hogy most hova jutottunk. Nem azért nézem ritkán, hanem jellemzően ebben az országon mindenki azzal büszkélkedik, hogy mit nem olvas és mit nem néz, hanem azért, mert a házszabály például, meg a politikai helyzet, zaj, ez az, amit mondtál. Hogy is mondtad?
Munkazaj.
Hát munka. A munka látszatának. Igen, a munkahadának a lépése dolog.
Az is munka, hogyha kihordod a Fortnoxból az aranyrudakat, és főleg, akkor egy terrorautóra azt elhúzol vele.
Ez hozzátartozik, hogy egy ficsúr kifejezésére a Kövér Simán odavág 10 millió forintos büntetést.
Na de Sanyi, és ezt miért kell, miért tűrik el? Szó nélkül?
Nem tudom, ez volt.
Hát úgy vonja meg a házát. Hát a ház, te figyelj ide, izé van, rendeleti kormányzás van. Amúgy a házelnök a magyar parlament képviselőjét megválasztott, választák által a parlamentbe küldött képviselőt megszólalását úgy ítéli meg, és jön a házszabály, hogy ő megbüntetheti.
De
jó, hát könyörgöm, felmerült így a statisztikusoknál, szegény statisztikusok, hogyha nem csinálják, akkor hol tud elhelyezkedni a statisztikus? Na most azt nem azt mondom, hogy egy parlamenti képviselő nem tud Magyarországon elhelyezkedni, de dolgozni nem tud elmenni, tehát így könyörgöm, van-e igenis jó állásuk, van az elég jól fizetett, pont most néztem, hogy meredeken emelik szegényeknek a lakhatási költségtámogatásukat, mert ugye csak ilyen 80-100 négyzetméteres albérleményeket fizetünk nekik a városban, ruhapénz, koszpénz, kajapénz, jó, ilyen pár millió azért csak összejön, ez egy jó állás. Hát még kockáztatnának. Ja, kérem, azok a lózungok, amiket mondanak, hogy így a nép, meg úgy a nemzet üdve, meg mit, ez csak a szöveg, hát ezzel adják ezt az egész történetet. Én egyébként, nem tudom egyébként szegény Orbánból, hogy jutottunk idő, számolja a pénzt.
Jó, pont ezt akartam, hogy
amit nekem magyarázzon már meg valaki, hosszú éveken át foglalkoztam ezzel a részével, mondjuk így a politika történetek, mi a francia nevezi magát a DK folyamatosan mostanában szociáldemokratának. Ha valami marha messze áll a szociáldemokráciától, igen, mostanában azt mondom, most
pontosan.
Hirtelen ömlik belőlük a szót, olyan így, most már azt mondja, Dobrev Klára kormányának, már az epiteton ornansz az, hogy Dobrev Klára szociáldemokrata kormánya. Hát, ugyan már könyörgöm.
Valami a lehet,
szavaknak van jelentése.
Ők is mértek.
Megegyeztek a Rogánnal, hogy most ezt
a kifejezést
le kell járatni, úgyhogy mondják.
De azt meg nem tudjuk, hogy Orbán mit keresett a
Ferencváros. Csak két percet beszéljünk róla, mert mondom, abban lehet jó címet csinálni.
De nem is olyan kinézett az arc kifejezés. Tehát megmondom őszintén, akkor néz ki valaki így, most nem akarok semmiféle izét, Conteo, de valamin rajta kapják.
Igen,
meg van lepő, de ubasszus. Tehát ez a valami olyasmit csinált,
amit
hát nem akar az Orbán. Kübé volt, mert egyrészt volt ez a lebukás, feeling, az, ott volt az ad, de tényleg, de a közben benne volt egy ilyen mérhetetlen düh.
Igen, hát mérhetetlen hogy düh, és hogyha mondjuk rányítani
a vészén. Csak, hogy ez velem, hogy történhet meg az én országom? Hát hogy majdnem azt
mondja, hogy fősorosan volt. Amire végzett, ugye addigra ott volt az egész.
Addigra megjelent.
Havasi lehet, aki azt mondja, ez annyira szép, ezt hadd olvassam föl, hogyha valaki nem olvasta volna. Azt mondta a Havasi, hogy azért van ott, mert a sajtófőnöki jelenlét a nem nyilvános program nem nyilvános jellegének megőrzésében való közreműködést indokolhatja. Erre köszönnek csomót annak idején a katonai szolgálati szabályzatból volt benne az a mondat, hogy a fegyverhasználatot meg kell előzni a fegyverhasználat alapjául szolgáló cselekmény abbahagyására irányuló felszólításnak. Ami ugye annyit jelentett, hogy állj! Aha. Na ez meg azt jelenti, hogy nyasgem.
Nekem meg az itt eszembe, hogy amikor a haveromtól, az egyik haveromtól a másik haverom kérte egy 100 cigit, és ránézett, és azt mondta neki, hogy figyelj, én a Dévényinek adok csak cigit, de ő nem kér tőlem, mert neki úgyse adok. Nem? Tehát ez egy ilyen...
Ez legalább egy kerek logikai egész.
De ez jó.
Hát,
jó kis kibújó. Na mit válasszak még? Szuverenitásvédelmi törvény.
Az nem rossz.
Na mondjad akkor, Pista.
Bocsánat. Egyrészt, másrészt azért tényleg lehet, hogy túlzásnak hat, de ugye már emlegettük itt az egyházok is meg. Egyébként már átvágták az Iványi torkát. Milyen keresztény nemzet ez, aki egy olyan intézmény, egy olyan felekezett, minek hívjam a Magyarországi Evangélikus Egyház közösséget, de egyház.
Most ne nyissunk teológiai
vita. Ez semmiképpen sem, mert alig beszéltünk mi is meg egyáltalán. Ilyen, igaz, hogy ma hallgattam egyébként, hogy én álltam nagyon kedvelt.
Az adóhatóság szerint ők a harmadik legnagyobb, negyedik legnagyobb kedvezményezettek lettek.
Az
1%-ból most viszont a társadalom reagál.
Azt akartam mondani, hogy úgy látszik, hogy mert nem hiszem, hogy a hívők száma emelkedett
hip-hop, hanem
egy csomó ember értékelte az ő munkáját.
Ez, hogy ezt lényegében szó nélkül tűrjük politikai értelemben, hatalmi értelemben. És ma közelebb jutottam, azért is érdekes ez, szerintem annak a megértésért, hogy mitől van ez az elképesztő közömbösség. És nem fogom nyilván kitenni a plaszra egy nagyon, nagyon kedvelem, ezer éve újságíró, okos, mint a nap, meg bűbáj az egész csávú, meg jó, meg minden szar. És olyan elképesztő letargiával kommentálta ezt a szörnyűséget, ami az evangéliumi egyházközösséggel most zajlik a magyar társadalom orra előtt, hogy hát ezt úgyse lehet végtelenségig csinálni, mert ebbe csak bele lehet halni. Ha azt hiszem, hogy a közömbösség valahogy itt látszik, hogy elhangzik egy ilyen diskurzus az egyik tiszt és egyik katona között, aki folyamatosan pánikol. És egyik másik tiszt az emberileg szólítja meg, és van neki egy átmeneti pszichés vaksága, mindegy. És akkor van ott egy ilyen nagyon kemény ember, és akkor azt mondja, hogy te azért érzed ilyen rettentően rosszul magad, mert azt hiszed, hogy van remény. Mindenki fél. De ha túl akarod élni, akkor tudomásról kell venni, hogy nincs remény. Ezt ajánlom egyébként az ellenzéki politikusok figyelmébe is. Mert ez nem egy napos művelet.
Hát akkor még, ha már itt hoztad, felhoztad ezt a keresztény kormányunk cselekményeit, hát ugye a nincs a karabaki örményekhez sem egy szavuk, sem.
Sőt.
Akik ugye most már 10 000-vel hagyják el az ősi földjüket.
Reggel 65 000 volt a menekültek száma a karabaki, és ugye a miniszterelnökségen dolgozó úriember, aki a keresztények, az üldözött keresztények megsegítéséért kirevezett államtitkár, ugye egyben Hungary Helps, ősi magyar kifejezés, még a türk időkből. Ugye, hogy is hívják, ez ugye ez félig örmény az az úriember, és egy szava nincsen azzal, hogy az örményeket írtja. Mert az azeri haver az ugye jó haver, de hát ugyanígy türk tudatban is végignéztük, ugye, hogy az újgonok kiírtását, és milliós nagy számban a munkatáborba kényszerítését ugye a kínai elvtársak nyugodtan megtehetik, a Orbánék megakadályozták a vonatkozó Európai Uniós elmarasztoló határozatot, megvétózták.
Ja, igazán Kínában nem sok mindenki emberkedik, mert mindenki szeret velünk bizniszelni.
Na, de hát azért egy egyszerű, hogy is hívják, azért az emberek legyen már annyi önbecsülése, hogy legalább annyit mond, hogy hát ezt nem kéne csinálni, mert ez csúnya.
De mindig csak egy irányba kurúckodunk. Nem lehet összehasonlítani az örményekkel a történetet, de majdnem sikerült elmondani.
Már azért itt egy kicsit valószínűleg ilyen problémás.
Már nem vagy elég erőszakos. Mondja, Pista!
Ja, nem fejezted be? Akkor fejezd.
Szelíd lettem. Nem, hogy, tehát nem lehet összehasonlítani az örmény történettel, a tragédiával, de hogy a szellemisége ugyanaz, nem az orosz tankönyv. Akkor hirtelen már nem fontos, amikor az orosz tankönyvben írnak olyasmit. Ugyanez a melyik volt az a másik történet, amikor megint csak fejtettünk, a török testőr, török elnök testőrei, ó, hát akkor ez úgy belefér. Tehát, hogy ez annyira szánalmas, hogy ehhez párolog egy pillanat alatt a nagy nemzeti identitás érdek.
Ja, az abszolút. Érdek van, egy kérdés van, kinek az érdeke. Amúgy csak úgy szolida, hogy legyezzem meg, hogy a föld legrégibbi állama az örményeké. A föld legrég, első állam Örményországban született, 15 milliós, külföldön élő diaszpórájuk. Ebben például az örmények népjutása és többé-kevésbé sikeresnek látszik.
De minden esetre az egy kicsit olyan skizoid helyzetet okoz szerintem a kormánynak, hogy viszont ebben a konfliktusban ugye az oroszok például a különösebben erőteljesen nem, de inkább az örmény oldalon állnak, ugye inkább az azeriekkel szemben.
Igen.
Hosszú ideig ott orosz úgynevezett békefenntartó.
Most is meg is halt.
Még most is ott vannak, sőt, ilyen bocsánatot is kért az Alijev azért, hogy orosz katonák haltak meg ebben az akcióban. Úgyhogy itt azért egy kicsit így óvatoskodnia kell az Orbánéknak, mert most az Alijevet is szereti, azért mégis mit mond erre a Putyin, tehát nem annyira egyértelmű. Az biztos, hogy semmiféle érték alap ebben egyébként nincsen, és hát ilyen értelme bárki is most komolyan vette ezt a keresztényvényük, a külföldi keresztényeket, vagy a világ keresztényeit, vagy pont innen Magyarországról, hogy ezt valaki is egyszer így, hogy mondjam, amikor ennek tétje van, akkor például valamilyen szempontból alkalmazni fogja, nyilvánvalóan nem, de a legszebb egyébként, és szerintem ez így a NER lélektanára egy picit rávilágít, ez a Georg Spöltl nevű média esemény, vagy nem tudom, hogy hívják, aki azt mondta, hogy a Hír TV-ben, vagy az M1 híradó fogalmam nincsen, hogy ő nem érti, hogy mit aggódnak ezek az örmények. Hát az Alijev megmondta, hogy nem lesz nekik bántódásuk. Ez jó, nyilván a csávó nem gondolja komolyan, de úgy gondolja, hogy
e szerint, a logika szerint működnek a hallgatók is. Hát nem értik, hogy itt 1%-os infláció lesz hétvégére? Vagy legalábbis 1-számjegyű infláció? Hát megmondta az Orbán Viktor.
Tudjátok, olyan érdekes, a Spötléről eszembe jut, és már annyiszor el akartam mondani, hogy még az első Hírtév idejében, ahol én ilyen alapító tagszerűség voltam, és a vezetői értekezletekre is be kellett járni, ott 2-3-szor előtte a Spötlét behívták valamilyen háttérműsorban, majd egyszer csak a Borókai mondta, hogy na gyerekek, mostantól fogva a Spötlét soha többet nem hívjuk. Nem akarok perképes lenni, hogy miért, de hát finoman fogalmazva is a Borókai fülest kapott a saját
köreiből,
hogy hát a Spötlet teljesen megbízhatatlan, nem ezt a szót használta.
A Gábor
de erre
ez
most, de ez erre most a Hírtévében a legnagyobb sztár.
Ez lehet, hogy ez miért kell fülest. Megnézed egyszer, meghallgatod és tudod, hogy bolondszerű.
Az jó, bolondszerű. Nem sokkal
különbözik.
Még Nógrádi György vagyok kíváncsi.
Igen.
Hogy is hívják ez a másik futó bolond, Bakondi?
Bakondi.
Van egy pár.
Gyikemberes. Azt mondja, hogy sima UFO, én úgy tudom. Nem mindegy ám.
Ennyire nem vagyok otthon az ufológiában.
De ha már a kollaborációról itt többször is szó, vagy gyerekek is, a Karácsony nagy tételben rendel a Orbán barátjától. Mondd az igazat.
Bocsánat, egyrészt majd ezt a szuverenitásvédő bulira térjük vissza jövőre. Nem, ha már belekaptál. Nem, hát ugye az a baj, hogy csekettő nézés van, bár múlt körülbelül valamelyik extrán ott a lelettem emiatt tolva. Na, a lényeg, hogy egy. A fővárosnak vannak plakáthelyei. Azok lettek meghirdetve. És a vita ugye arról szól, hogy lehet-e ennek a meghirdetett pályázatnak olyan nyertese, aki már, mint a Garancsi. Ő cége pályázott egyedül, én szerintem inkább az a képtelenség, mert akkor lenne olyan érdekes politikailag, mert nem tudom, ezt se tudja senki, jellemzően nem is kezelik, hogy az a pályázati kiírásra csak az nyerhet, aki garantáltan nem tesz fel politikai hirdetéseket. Az egy kérdés, hogy akkor mi lenne, hogyha lehetne, és amúgy az helyén való-e, hogy nem lehet politikai hirdetéseket kitenni. Mondjuk az meg egy abszurdum lett volna, tehát a helyzetet konkrétan kell elemezni, hogy egyébként azok csak lógnak. Hát persze megtetné a főváros, hogy fogja magát és leszedi, de ebből pénzt szedhet ki. Hát
11 ezer helyről van szó, hogy tudom,
amúgy igen.
Nagy pénz. Ami nagy pénz.
Jó, hát, meg ez a, hogy nem politikai...
Hát most többet is
fizet. A CÖF ezt megoldja, nem? Tehát az ott eset, hát politikai hirdetést valahogy simán megoldanák, hogy a CÖF, vagy valami megafon, vagy bármi sztori, és
de akkor... semmilyen politikai hirdetés
nem kell. Is kitalálnának valamit.
De nem a helyzet se találta ki. Nem ez a poén. Hát bárhol máshogy tolhatják. Amúgy egyébként ezzel az a probléma, akkor volt probléma, amikor belementek abba a helyzetbe, hogy nem lehet politikai izéket kitenni, mert a NER-nek az is bőven jó. Ha vannak olyan reklámfelületek, ilyeneket kéne már fölfogni, ahol nem lehet hirdetni, miközben 11 ezer hely van fönt. Bocsika.
Amúgy off-top, fél off-top.
Ugye ilyenkor féltik a városképet, bocs, tényleg.
Na, egyébként pont ez
jutott amikor
az ember így kilép Magyarország területén, igen. Mondjuk leginkább autóval, és így megy, mondjuk Szlovénia, Ausztria, de nagyjából bármerre, és így visszajössz, és akkor így nézed, hogy hogy néz ki ez az ország. Mármint, hogy nem a hizé, hanem, hogy tele cseszve minden ezzel a hülye óriás plakátokkal, béna reklámokkal is, és máshol meg nincs, és mennyivel egészségesebb, meg szebb, meg az borzalmas, hogy ez egyre uralta.
Egyébként az rettenet, hogy néhány helyet leszámítva, és nem akarok a saját nyomvonalmat felvenni, már én is annyira utoljára használom ezt a szót. Belekeveredtem ebbe a városi buborékba, hogy egyébként most is hallgattam egy ilyen vitaműsort, hogy és akkor mennyire sokat fejlődött az ország az elmúlt 13 évben. Hát akkor tessék körbejárni az országot, te körbejártad.
Hát, ja, láttam.
Ez az alapélmény. Nekem is ez az alapélménye, amit most elmeséltél. Rendezetlen, ki vannak kivételek?
Persze, vannak. Azt szokták felhozni. Hát olyan teljes régiók vannak így besöpörve problémaként a szőnyeg alá. Tehát, most voltunk Erdélyben, hát sokkal jobbak az utak. Hát Erdélyt, nekem olyan élményeim voltak még régről, hogy ott annak tudtuk, hogy ez egy magyar falu, hogy véget ért az
aszfalt,
de hogy ilyen pusztító, mint a szekélyeset ott végigmenni rajta, olyan rögös izé. Most, de nem is emlékszem, hogy jártunk volna rossz úton, pedig ezért egy csomót autókáztunk. Sokkal jobb utak vannak, mint Magyarországon, akár Budapesten is, de hogyha elindul az ember vidékre, igen, tudom, van egy felújított gyors spek, most adták, hát igen, de alapvetően rengeteg olyan régió van, ahol két település között egy ilyen középen maradt aszfalt foszlány jelenti az egyetlen, meg patchwork ország. Kátyú, ugye befedve, ízból, tehát szörnyű utak.
Ebben a műfajban még egy nagyon kedves élményem van, bár itt a fővárosban is, a bizonyos lakótelepi tömbök előtt lehetett. Már mondjuk voltak ilyen értelemben észrevételém, mert furcsálottam, hogy ránéztem, mit tudom én, a faluházra Óbudán, és azt láttam, hogy lent a parkolóban értékesebb autók állnak, mint ott az a lakás. Bármelyike. De nekem hát attól összeszarom magam, amikor jövök, megyek, én nem azt mondom, hogy mindenütt, de az maga a jelenség, hogy ott áll egy romház, gondatlan kerttel, tényleg látható, a 30 éve rendbe kéne rakni, de két merciál előtte. Nem azt mondom, hogy most hozták ki a szalomból, de nem is azok a régi szarok, mert hogy félreértés legyen. Vagy végre mész, és nézd meg a kerteket.
Ez egyfajta ilyen státusz.
Ez a magyar népélekre utal, igen.
Jó, hát erről beszélünk. Erről beszélünk.
Erről olvastam, erről egy elemzés, hogy hollandoknak meg pont fordítva van.
Azt tehát az abszolút.
Ott abszolút így van, tehát ott az autópark nem tükrözi a jólétet.
Jó, mondhatnék még néhány, de talán arra szeretném fölhívni a figyelmet, ugye noha, ugye mindig megy ezt,
és akkor
ezek kirabolták ugye a félvilágot, de ettől még mondjuk a portugálok is eléggé gyengék, de azért a hollandok egy kicsit gazdagabbak is, ahogy mint tudjuk, valamiért. Talán összefügg ez a kettő?
Tudjátok, mindenki a skótokra mondja a nagy spórolást, és hát van egy skót vicc, hogy tudjátok, hogy kik a skótok? Azok, akik átmentek, és nem tudtak visszamenni. Hát jól lett volna meg arról beszélni, hogy a NAV mire fog jutni a CÖF-nél.
Na, ugye?
Ugye, drága barátaim? Amikor milliárdos hiány van, és mégis el tud költeni, vagy fordítva, 100 milliós a hiány, és még milliárdot tud elkölteni. Na, de majd ezt esetleg legközelebb. Itt van az új Magyar Hang, vegyék, mert baromi jó. Litkai Gergellyel a címlapon, és olvasható vele egy nagy interjú is, és hogyha ezeket itt, amiket mutogatunk, mindent megvesznek, akkor nekünk jó lesz, és fönnmaradunk.
És önöknek is
jó. Önöknek lesz jó.
Ha is, ami fönnmaradunk, akkor önök tudnak minket nézni. Ami hát
az lehet, hogy nem volt
a határeset.
Hetet egyszer lehet eret vágni.
Ezt lehet már venni.
Már nagyon korlátozottan.
Hadd búcsúzok már el.
Már nagyon korlátozottan itt van a szerkesztőségben, de most fog jönni egy nagyobb tétel, úgyhogy lassan beindul
a Botonik néve, meg a Körmeli Zsuzsa könyve miatt nagyon sokan megtudták, hogy hol van a szerkesztőség, mert hogy jöttek.
Uh-huh. Most is jönnek már a Nernia krónikája.
Aztán meg majd a NAV. Akkor viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Csáv.